Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Az Isten tiszteletünk elején a 155. dicséretünket énekeljük együtt. Foglaljuk el a helyünket most, és folytassuk énekléssel Isten tiszteletünket. Az új énekeskönyvünk 764. énekét énekeljük el végig. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Nyíljon meg a szívünk, kedves testvérek, az örökkévaló Isten beszéde előtt, amely most János evangéliuma második fejezetéből hangzik hozzánk, a 13. verstől a 25. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Közel volt a zsidók húsvétja. Jézus is felment Jeruzsálembe. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta. Vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva. A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig megszólaltak, és megkérdezték tőle. Milyen jelt mutatsz nekünk, amelynek alapján ezeket teszed? Jézus így felelt nekik. Romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók. 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte minnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Urunk Istenünk, tegy áldottá igéjét életünkben, mi pedig ne csak a hallgatói legyünk, hanem megtartói is az ő szavának. Helyünket elfoglalva most imádkozzunk. Mindenható Úrunk, édesatyánk, légy áldott az imádságra rendelt időért, hogy örök és szent törvényed szerint újra és újra elhozod ezt számunkra. Köszönjük, hogy nem hagysz minket magunkra, hanem a kezdetektől fogva kijelented magadat. Légy áldott, hogy a teremtésben is a te szeretetedet pillanthatjuk meg, és azt kérjük, tedd ezt a mostani órát az új teremtés órájává, hiszen megvalljuk, nem tartozunk azok közzé, akik pontosan tudják, mikor minek az ideje van. Megvalljuk, hogy életünkben gyakran zűrzavar uralkodik. Ezért azt kérjük tőled, hogy te, aki kezdetben is az értelmet adó örökige voltál, és az vagy mindenkor, most is te jöjj el hoznánk. Te teremts bennünk értelmet, rendet és világosságot. Köszönjük, hogy élő hittel hihetjük, meg is teszed. Hiszen ezért jöttél közénk Krisztusban, a testélet igében. Ő érte kérünk, bízd ránk most igazságodat és szent lelked világosságát. Taníts minket, emeld fel szívünket, formáld életünket a magad képére és hasonlatosságára. Így tett kérünk most áldottá ezt az órát, mindnyájunk épülésére, neked pedig örök dicsőségedre. Ámen. Isten üzenetének meghallgatására készülve énekeljük most a 368. dicséretünk első és második verszakait. Az előbb olvasott ige szakasz mellett Isten beszéde még a Zsoltárok könyve 127. fejezetéből hangzik hozzánk. Figyeljünk együtt most erre a Zsoltárra. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn. Fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anya méh gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét. Nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Foglaljuk el a helyünket most. Mostanában, mintha egyre többször lehetne hallani azt a szót, hogy hiába. Hiába keresek munkát, mert nem fogok találni. Hiába is jelentkeznék főiskolára vagy egyetemre, hiába is tanulnék tovább, minek van valami értelme. És lehetne tovább hozni a példákat, azokat az eseteket, amelyekre nézve elhangzik ez a szó, hogy hiába, hiába való. Csütörtöki bibliaóránkon már egy jó ideje a rómaiakhoz írott levelet tanulmányozzuk. Mostanában éppen a 8. fejezettel foglalkozunk, és a 8. fejezetnek a 2. felében is szó van erről, hogy ez a világ, amelyben mi élünk, hiába valóság alá vettetett. Szörnyű lenne, hogyha itt teljesen pontot kellene tenni. A csodálatos azonban az, hogy Isten igéje valami másról is szól, és valami másra is felhívja a figyelmünket, valami másra is meg akar tanítani bennünket. Ezen a mai Isten tiszteleten, a felolvasott ige szakaszok alapján figyeljünk hát erre. Ha megnézzük, és hogyha visszagondolunk a hallott ige szakaszokra, akkor egészen röviden ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy olyan Urunk és Istenünk van nekünk, aki most is, ma is, a mikorunkban is, a 21. században is cselekszik, cselekvő, munkálkodó Urunk van nekünk. A kérdés azonban az, hogy hogyan gondoljuk el Isten munkáját mi, és most majd itt a felolvasott ige szakaszokon töprengve erre is választ fogunk majd adni, illetve arra a kérdésre is, hogy hogyan cselekszik ő valójában, mert az egy dolog, hogy mi hogyan gondolunk rá. De az igazából fontos számunkra az, hogy ő hogyan cselekszik. És ami még fontosabb, hiszen ez hozza a változást az életünkbe, hogy hogyan is vagyunk és lehetünk mi az Isten munkájának részeseivé. Hogyan léphetünk be a Szentlélek erőterébe, így is meg lehetne ezt fogalmazni. Nos, hát keressük ezekre a kérdésekre a választ. Akkor, amikor ezzel a most hallott Zsoltárral, a 127. Zsoltárral is foglalkozunk, ennek a Zsoltárnak ez a felirata, hogy zarándok ének, Salamoné. Salamon királynak tulajdonítjuk hát ezt a Zsoltárt. Salamon király személye és munkássága most különösképpen is előttünk lehet, hiszen a bibliaolvasó kalauzunkat követve, olvasva a napi igét, most éppen a Krónikák 2. könyvéből róla és az ő tevékenységéről olvashatunk. Két fontos dolgot kell mindenképpen megemlítenünk Izrael királyával kapcsolatban. Az egyik a messze földön híres bölcsessége. Emlékezhetünk arra a fejezetre a Krónikák könyvéből, ahol arról van szó, hogy Salamonnak maga az Isten, még Salamon uralkodása elején azt mondta, hogy kér tőlem valamit, és én megadom neked. Salamon pedig azt kérte, amire minden politikusnak és minden vezetőnek leginkább szüksége van. Engedelmes szívet kért. Azt kérte az Istentől, hogy úgy tudjon kormányozni, úgy tudja vezetni a rábízott népet, hogy különbséget tudjon tenni a jó és a rossz között. Innen ered hát Salamon közmondásszerű bölcsessége, hiszen Isten meghallgatta az imádságát. Kapott bölcsességet. De a másik nagy esemény, ami az ő életéhez kötődik, az Isten házának, a jeruzsálemi templomnak a felépítése. Mert Isten nem csak bölcsességgel, hanem gazdagsággal is, birodalommal is megajándékozta őt, és aztán ő mindezzel élete nagyobb részében az urat szolgálta. Mostanában olvashatjuk azt is a Krónikák könyvéből, hogy Salamon 7 éven keresztül emberek 10 000-einek a mozgósításával, a legnemesebb anyagok felhasználásával és a legjobb mesterek munkába állításával megépítette a templomot, amit aztán igazán alázatos és Istent dicsőítő imádsággal szenteltek fel. De épített ő egy másik házat is, aminek a csodájára járt a világ, ez pedig a királyi palota volt. Sőt, azt is tudjuk róla, hogy épített még városokat, hogy megszervezett, fenntartott egy óriási birodalmat. Így is érdemes hát nekünk belegondolni abba, hogy ez a Salamon, akiről el lehet mondani, hogy valóban építő tevékenységet folytatott, hogyan is beszél arról, hogy Isten ebben a világban hogyan van jelen, hogy mit és hogyan cselekszik az Isten. És miközben mi ezt vizsgáljuk, aközben keressük arra a már feltett kérdésre a válaszunkat először, hogy hogyan gondoljuk el mi emberek az Isten munkálkodását. És ezt valahol ott kell elkezdenünk, amit azért mindnyájan tudunk, hogy a városépítés, meg a város őrzése, meg a központi szimbolikus épület megépítése az a kezdetektől fogva része volt az emberi civilizációnak. Az ember valahogy mindig is gyönyörködött abban, hogy épít várost, és aztán ezt a várost minden erejével fenntartja, megőrzi. Mert valamiképpen nekünk, embereknek hihetetlenül fontos az, hogy legyen a munkánknak kézzel fogható eredménye, legyen maradandó gyümölcse. Eszünkbe juthat itt Biblia olvasó embereknek a 90. zsoltár is, annak a vége is, ahol azt kéri a zsoltáros, hogy tedd a kezeink munkáját állandóvá, tedd maradandóvá. Gyakorlatilag erről szól az életünk, hogy folyamatosan építünk és fenntartunk. Építünk egyre többet, egyre nagyobbat, egyre összetettebbet, aztán megpróbáljuk fenntartani és őrizni. Annak idején ott, Salamon korában a várost, Jeruzsálemet őrök vigyázták. Most a mikorunkban pedig informatikusok meg egyéb szakemberek dolgoznak állandóan azon, hogy megőrizzék a várost, nyilván már abban az értelemben, hogy az alapvető szükségeinket ellátó rendszerek ne omoljanak össze. Közben pedig azért tudjuk mi azt, legalábbis ott a szívünk mélyén érezzük, és nem egyszer tapasztalnunk is kell, hogy mennyire sebezhetőek vagyunk. hiszen elég az, hogyha mondjuk nincs áram órákig vagy napokig. Milyen zűrzavar tud már az is okozni? És mégis valamiképpen ott van bennünk ez, hogy minél nagyobb házakat és városokat építsünk, és azokat megtartsuk. És ezeket nem csak városi meg közösségi szinten, hanem személyes életünkben is így van ez, arra nézve is igaz ez. A Bibliában az első városépítő Kain volt, akiről azt tudjuk, hogy miután megölte a testvérét, Ábelt, és Isten ezért elűzte őt az otthonából, és így bojdosóvá lett, később mégis letelepedett. És a saját fia nevének halhatatlanságot állítva, Énoknak nevezte el az első várost. A város az a hely, ahol az ember az Istentől való elszakítottságában menedéket keres. Ahol úgy érzi, hogy egy picit védve van, nincs úgy kiszolgáltatva a természeti erőknek, és ahol valamiképpen az örökké valóságot is keresi. És egy másik híres város építésének a körülményeiben ugyanezzel találkozunk. Az emberek egy csoportja várost és tornyot épít Sinár földjén. Úgy maradt ez fent, hogy a Bábel tornya. Azt olvashatjuk ott a Bábel tornya történetében, hogy ezek az emberek nevet akarnak szerezni maguknak, hogy szét ne szélegjenek a föld színén. Mert úgy gondolják, hogy egységben, és ez még nem is lett volna talán olyan nagy baj, de a saját nevükben, azaz saját magukban bízva akarnak fennmaradni. Az Úr pedig összezavarja a nyelvüket, szétszórja őket. Nem engedi azt az egységet létrejönni, amely az ő neve kizárásával alakulna ki. Bábel a mai napig is ennek a hiába való építkezésnek a szimbóluma. Természetesen a városépítésnek ez csak az egyik oldala. És ismerős ez számunkra is, akik most a 21. században élünk. Talán, hogyha nagyvárosi terekre gondolunk, amelyek között vannak olyanok, ahol kicsit azt érezzük, olyan lelketlenek, olyan nyomasztóak, akármit bűnözést gerjesztők is. Ez azonban az egyik oldala a városépítésnek, de van egy másik aspektusa is ennek. Az, amikor mindaz, amit az ember létrehoz, az gyönyörködtet, felüdít, megpihentet, inspirál, sőt, az Isten nevének a magasztalására indít. Csak kettő közötti különbséget fogalmazza meg így Salamon, az istenfélő városépítő. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Nem feltétlenül hiába való, üres, értelmetlen az építés és az őrzés és a mindennapi tevékenységeink. A feltétel az, hogy az Úr építe, és Isten őrize. De hát honnan tudhatjuk azt, hogy Isten benne van-e a tevékenységeinkben? Hogyan gondoljuk el mi Isten munkálkodását, még akkor is, hogyha elismerjük már azt, hogy nélküle valóban minden hiába való. A modern ember úgy látja a világot, és úgy is éli meg, mint aminek a középpontjában ő és az ő cselekedetei vannak. Vagyis az számít, amit mi építünk. Az marad fenn, amit mi tartunk fenn. Az valósul meg, amit mi szervezünk meg. És keresztényként pedig sokszor úgy teszünk, mintha ehhez, amit mi cselekszünk nekünk, le kellene hívni az Istent. Mi eltervezzük, véghez visszük, felépítjük, az Istent pedig a folyamatos könyörgéseinkkel meghívjuk a terveinkbe és a tetteinkbe. És ha eredménnyel járunk, akkor úgy véljük, hogy benne volt az Úr. Ha nem, akkor pedig mással próbálkozunk. De hát a világ középpontjában, akár keresztények vagyunk, akár nem, nem mi állunk. És éppen ezért ezt a részt így fejezi be a Zsoltár, hiába keltek korán, és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. Mindenki, aki ezt a Zsoltát imádkozta később az évezredek során, az valószínűleg hallotta magában Isten szavát, amit a bűnöset után mondott a férfinak. Így olvashatjuk Mózes első könyve 3. fejezetében. Mivel hallgattál a feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, átkozott legyen a föld miattad. Fáradtsággal éj belőle egész életedben. Isten nélkül tehát nem pusztán hiába való, hanem fáradtságos, más szóval nyomorúságos és veszőtséges is az építés. Ez a fáradtság szó, ennek a héber eredetie magában hordozza a fizikai, lelki és érzelmi fájdalmat, szomorúságot. Valahogy így lehetne ezt összefoglalni, megfogalmazni, hogy milyen fájdalmas és elviselhetetlen, hogy hiába vesződök mindazzal, amit tennem kell, mert vagy nem jutok egyről a kettőre, vagy pedig nem látom semmi értelmét az egésznek. Reggeltől estig robotolok, de nem a jó íz, hanem keserűség jár a nyomában. Egész nap csak hajtom az álmokat, az is lehet, hogy megvalósulnak, vagy valamennyi azok közül, de az élet alapvetően üres. Amennyiben talán nekünk is ez a meghatározó életérzésünk, akkor jobb, ha elismerjük, hogy Istent nem tudjuk ehhez lerángatni. Sokkal inkább akkor. Az lenne a jó, hogyha meglátnánk, hogy hogyan is cselekszik, hogyan is munkálkodik az Isten valójában. Ez volt a második kérdés, ami az ige hirdetés elején is elhangzott, hogy keressük rá a választ. Hogyan van itt az Isten közöttünk? Hogyan cselekszik? Hogyan ismerhetjük fel a jelenlétét? Meg a munkáit? A Zsoltár két gondolatot ad elénk, amelyek segítenek rácsodálkozni arra, hogy Isten hogyan is van jelen, és hogyan cselekszik. Az első, az így hangzik, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. És ezt Salamon vallja, a templom, meg a város építő és birodalom szervező. Nyilvánvalóan nem azt kívánja ezzel mondani, hogy nem kell dolgozni, hogy egyáltalán nem érdemes tervezni és építeni. elég csak aludni. Ugyanakkor segít felismerni és megélni azt, hogy a világegyetemnek még ma is az Úr az elsődleges építője, őrzője, és nem pedig mi emberek. Amikor Salamonnak a szájából halljuk ezt, hogy az Úr annak, akit szeret, álmában is ad eleget, akkor eszünkbe jut, hiszen itt az igehirdetés elején is elhangzott, hogy mit is mondott, és hogyan, milyen körülmények között mondta az Úr, amikor ott az uralkodása elején megszólította őt. Álmában. Amikor ez a bizonyos mondat elhangzott az Isten szájából, hogy kérj bármit, és én megadom. Álmában szólította meg az Isten. Álmában jelent meg az Isten Salamonnak. De nem csak akkor, hanem még egy másik alkalommal is a templom felszentelése után is megjelent álmában. És mind a két alkalommal Salamon egész életét meghatározó ígéreteket, kijelentéseket, intéseket adott neki. És minden bizonnyal ezek meghatározóbbak voltak Salamon számára. Az ő eredményei, meg munkája, gyümölcse szempontjából, mint azt sokan gondolnánk. Salamon egész bizonyosan tudta, hiszen az Isten kijelentette már apjának, Dávidnak is, hogy ő lesz az, aki felépíti a templomot, és azt is, hogy Isten az, aki gazdagsággal és hatalmas birodalommal ajándékozza meg. Salamon úgy épített, hogy az Úr is épített, és ő, az a Salamon tudta, hogy az Isten munkájában áll benne. Igen. Mi tudjuk azt, hogy az Isten kijelentése igazából a Szentírásban van benne. Hogy onnan, azt olvasva, és az ő szent lelkét kérve lehet őt igazából megismerni. Az ő velünk kapcsolatos tervét, a világ mindenséggel kapcsolatos tervét, az ő akaratát, gondolatait. De az Isten még azt is megteheti, hogy adott esetben álomban szólít meg. Talán pont azért, mert amikor ébren vagyunk, akkor úgy el vagyunk foglalva minden mással, hogy egyszerűen saját magunk tesszük lehetetlenné azt, hogy az ő szava, az ő üzenete elérkezhessen hozzánk. Lehet ilyen is, de Isten igéje arra is tanít bennünket, hogy az ő kijelentésének nem ez az elsődleges forrása. Tehát szeretném az álmokkal kapcsolatban elmondani azt, hogy azt mindig az Isten igéjének mérlegére kell tenni. Mert Isten elsősorban az igéjén keresztül szól. Van azonban ennek a mondatnak, hogy az Isten annak, akit szeret, álmában is ad eleget, egy általánosabb értelmezése is. Azzal a képpel lehetne ezt megvilágítani. Amikor egy szülő este lefekteti a gyermekét, elaltatja, és aztán miközben a szeretett gyermek már alszik békésen, ő még bizonyos dolgokat megtesz érte. Előkészíti mindazt, amire másnak szüksége lesz. Amikor gondoskodó szeretettel megszervezi, hogy ne lásson semmiben se hiányt. Sőt, lehet, hogy telefonon elrendez bizonyos dolgokat az óvoda vagy iskolatársak szüleivel. Mondjuk napközben felmerült, vagy konfliktus támadt, meg kell beszélni, és veszi a telefonkallót. És mindezt is a gyermek érdekében. Vagyis, amíg a gyermek alszik, addig az édesanyja vagy az édesapa, minden esetre, aki szereti őt, az cselekszik, munkálkodik érte. Hogy ne kapnánk hát mi, akik Jézus Krisztus által az Isten szeretett gyermekei lehetünk, még így módon is nagyon sokat. Hogy ne tenné meg ezt az Úr, hiszen ő nem alszik, akkor sem alszik, amikor mi alszunk. Sőt, miközben mi alszunk, gondviselő szeretetével nekünk készíti el mindazt, amire szükségünk van. De jó lenne, hogyha felismernénk a saját életünkben is mindezt, és állásak tudnánk ezért lenni. A Zsoltár azonban rámutat Istennek egy másik munkájára is. Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyami gyümölcse jutalom. Hol és hogyan munkálkodik az Isten? Ott, ahol megfogan egy gyermek, ahogyan formálódik az anyamében, aztán a világra jön, növekszik, fejlődik. Ott, ahol az ember, valljuk be, túl sokat nem tehetünk mindezért, csak annyit, hogy rácsodálkozunk a csodára, hogy élet fakad, hogy új élet születik, hogy kibontakozik. És milyen csodálatos az, amikor nyomon követhetjük azt, ahogyan Isten egy-egy emberben, életében az új életet munkálja. Éppen az, hogy saját magát megmutatva, kijelentve, közösségbe von magával. Ilyen csodákban láthatjuk mi, hogy az Isten hogy van ott az életünkben. Mire tanít hát mindezek által bennünket a Szent Lélek Isten? Arra, hogy lássuk őt, hogy nem magunkra, hanem ráfigyeljünk, hogy nem mi, hanem ő legyen a középpontban. Akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. A Károli fordítás ezt így mondja, hogy szerelmesének álmában ad eleget. Ez a kifejezés közelebb áll az eredetihez, hogy szerelmesének. Ki az Úr szerelmese? Hát akit az Úr kedvel, és aki ezt viszonozza. Akiben gyönyörködik az Úr, és aki gyönyörködik az Isten munkájában. Akinek a szívét jobban vonzza az Úr csodálatos munkája, mint abban, ahol nem ő van a középpontban, mint azok a nagy ügyek, amelyekben önmagát valósítja meg. Egy másik képpel élve, olyan jó lenne, hogyha az életünk valóban olyan lenne, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely megtermi a maga gyümölcsét, hogy eresztük mélyre a gyökereinket magában az Úrban, és akkor nem hiába cselekszünk, akkor nem lesz hiába való az építésünk, nem hiába szervezünk és dolgozunk. Mert akkor az Isten jelenlétében járunk. Még egy kérdésre meg kell adni itt az ige fényében a választ, hogyan lehet idáig eljutni. Hogyha valaki szívében most feltámadt a vágy, hogy ő igazán szeretné, hogy Isten legyen a középpontban, hogy ne a hiába való vesződtség, hanem az Isten csodái jelenhessenek meg az életében, és tölthessék be az életét, akkor hogyan léphet tovább? Ez volt a harmadik kérdésünk, hogy hogyan tapasztaljuk meg hát az Isten munkálkodásának erejét, hogy egyáltalán hogyan léphetünk be az ő munkálkodásának erejébe. Amikor őszinték vagyunk, akkor könnyen belátjuk azt, hogy az építő és fenntartó erőfeszítéseink hiába valóság alá vettettek. Az ember minden újbóli nekiveselkedése ellenére érzi, hogy ebből a hiába valóságból, ebből a fáradtságból, ebből a fájdalomból csak valami nagyobb erő szabadíthat meg. Van egy népballada, amelyet biztos, hogy mindnyájan ismerünk. Elképzelhető, hogy ez a népballada is ezt az egyetemes sejtést fogalmazza meg, hogy ahhoz, hogy a kezünk munkája maradandó lehessen, hogy a hiába valóság átkától megszabadulhassunk, ahhoz egy nagyobb erőre van szükség. Ez a népballada a Kőműves Kelemen című népballada. 12 kőműves összetanakodék. Magos déva várát, hogy felépítenék. Hogy felépítenék fél véka ezüstért, fél véka aranyér. Déva városához meg is megjelöntek. Magos déva várhoz hozzá is kezdődtek. Amit raktak délig, leomlott estére. Amit raktak estig, leomlott röggelre. És aztán azzal folytatódik a népballada, hogy a hiába valóságra nem találnak más választ, mint az, hogy annak a feleségét, aki először érkezik oda hozzájuk, azt feláldozzák. Így folytatódik a ballada. Jó napot, 12 kőműves. Neked is jó napot, Kelemen kőműves. Köszöne az asszony. Az ura válaszolt. Édes feleségem, neked is jó napot. Hát ide miért jöttél a veszedelmedre? Szép gyöngén megfogunk, bédobunk a tűzbe. 12 kőműves azt a törvényt tette. Kinek felesége hamarébb jő ide? Fogjuk meg szép gyöngén, dobjuk be a tűzbe. Annak gyönge hamvát keverjük a mézbe. Avval állítsuk meg magos déva várát. Csak így nyerhetjük el annak drága árát. És a történet végén, bár a vár megáll, kőműves Kelemen mindent elveszít. Elindul a sírva az ő kicsi fia. Elindul a sírva magos déva várán. Anyám, édesanyám, szólj bár egyet hozzám. Nem szólhatok, fiam, mert a kőfal szorít. Erős kövek közé vagyok bérakva itt. Szíve meghasada, s a föld is alatta, s az ő kicsi fia oda, felé hulla. Amikor az Úr Jézus kiűzte a kereskedőket a templomból, és most már gondoljunk a János evangéliumából hallott ige szakaszra, akkor a tanítványok a következő Zsoltár részlettel értelmezték Jézus tettét. A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. Majd pedig, amikor a zsidó vezetők számon kérték, és jelet követeltek tőle, amivel az bizonyítja, hogy ő valóban az Isten küldötte, akinek van felhatalmazása ezt tenni, akkor Jézus így válaszolt. Romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Jézus az Atya szerelmese, akiben az Atya gyönyörködik, és aki az Atya háza jelenléte és dicsősége iránt olyan szeretettel lobog, hogy az megemészti őt. ő maga megy, és ajánlja fel magát áldozatként az atyának. Lerombolják templomát, azaz elpusztítják. Keresztre feszítik, megtörik a gyenge testét, hogy azután sírba tegyék. Bemutatja Jézus az áldozatot, hogy ő legyen az a nagyobb erő, amely megszabadít a hiába valóságtól és az énközpontúságból. És azt is láthatjuk, mennyire igaz, hogy az Úr szerelmesének álmában is ad eleget. Nem hagyja Jézust a halál örök álmában, hanem a harmadik napon felébreszti őt, kihozza az életre, megdicsőíti, majd pedig jobbjára emeli, hogy betöltse a világ mindenséget. Hogy Jézus testének temploma az a hely legyen, ahol találkozhatunk mi emberek az örökkévaló Úrral. Hogy Jézus maga legyen az a hely, ahol megláthatjuk, hogy Isten hogyan is munkálkodik, és ahol megtanulhatunk a csodái felett gyönyörködni. Hogy Jézus megtört teste legyen az a hely, ahol megszabadulunk a hiába valóság, üresség, az énközpontúság átkos örökségétől. Hogy Jézus Krisztusban felismerhessük, hogy ki is a mi igazi szerelmesünk. Így legyen. Ámen. 295. énekünk első verszakát énekeljük most. Istenünk, szeretnénk rád figyelni, és meglelni életünk igazi lényegét, ami maradandóan velünk van, és nem mulandó pára, ami tova tűnik a pillanattal. Ott van ez a lényeg a mindennapok ajándékai között, de valahogy úgy éljük meg, hogy szinte elfut az élet, és mi mégsem, vagy csak nehezen találunk rá. Köszönjük neked a felismerés óráit, azokat a perceket, amikor kinyílik a szemünk, és kinyílik az értelmünk, felfedezni mindezt, felfedezni az igazi kincseket, a tőled való élet rendjét és örömét. Segíts bennünket hűséggel ragaszkodni a megismert igazsághoz, és óvd meg szívünket az álhatatlanságtól, utunk minduntalan való változtatásától, Köszönjük, ha elvezettél már annak felismeréséhez. Mire is kaptunk tőled rövid földi vendégeskedésünk idején. Add, hogy igazi örömünk, szívbeli örömünk lehessen a tőled vett ajándékokban, e földi osztály részünkben, és megbékelt szívvel indulhassunk majd, amikor annak te elhozod az idejét a minden élők útján. Kérünk téged, hadd legyen neked szentelt ez a mai nap, és hadd tudjunk örvendezni egész szívünkből azok felett, amiket te teszel életünkben. Imádkozunk, Urunk, azért is, hogy hadd tapasztalhassák meg jelenlétedet, szeretetedet, mindazok is, akik betegek gyülekezetünkben, környezetünkben. Arra kérünk, hadd tapasztalhassák meg vigasztaló szeretetedet a megszomorodott szívűek, a gyászterhe alatt roskadozók. Kérünk téged, áld meg egész gyülekezetünket, egyházunkat, vezetőinket s népünket, hogy bárcsak megláthatnánk, hogy életünk értelme, s minden jó nálad van, az élet forrása te vagy egyáltalán. Hozzád kell hát, hozzád érdemes fordulnunk. Könyörülj meg, így kérünk, egész népünkön, nemzetünkön, s ezen az egész világon. Jézus Krisztus érdeméért kérünk. Hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Folytassuk imádkozásunkat az Úr Jézustól tanult ima elmondásával.
Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden, ami kegyelünket, ad meg nékünk ma. És bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hála áldozattal is feleljünk Isten igéjére, amint azt az ige is tanítja. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Hirdetem a ránk következő napok gyülekezeti alkalmait, egyben szeretettel hívok és várok mindenkit az alkalmakra. Kedd este 7 órai kezdettel a keresztkérdések kurzus következő második alkalma lesz. Várjuk mindazokat, akik jelentkeztek erre a kurzusra. Szerdán 9 órai kezdettel a nyugdíjas körtagjai találkozhatnak. Csütörtökön a 6 órai, este 6 órai kezdettel gyülekezeti biblia óra lesz. Ugyancsak 6 órától csütörtök este konfirmációja előkészítő lesz az ifjaknak. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, ezzel együttőben lent a gyülekezeti helyiségeinkben a gyermekeknek is van istentisztelet két csoportban. Illetve a földszinten, tehát itt a templom szintjén található babaszobában pedig kisgyermekekkel lehet a szülőknek a televízión keresztül követni, hallgatni az istentiszteletet. Egy hét múlva vasárnap istentisztelet után imaóra is lesz, tehát készüljünk így erre. Illetve hirdetem azt is, ezt elsősorban a presbiter testvérek felé, hogy holnap, tehát hétfőn este 7 órai kezdettel gyűlést tartunk, amelyre szeretettel hívjuk őket. Egynapos autóbuszos kirándulásunk lesz, ahogyan az már elhangzott itt a hirdetésekben szombaton, tehát október 12-én az úti cél Szeged. Hadd mondjam örömmel azt, hogy a busz, amelyet megrendeltünk, már megtelt. Készítettünk is rövid tájékoztató lapot a jelentkezők számára ezeket a lapokat át lehet venni majd most az istentisztelet végén tőlem, amikor elköszönünk ott kívül egymástól. Ravatal mellett is meg kellett állnunk az elmúlt napokban. Elbúcsúztunk Varga Istvántól, aki 1957. május 13-án Budapesten született, és ez esztendő szeptember 21-én Budapesten hunyt el. A mi Úrunktól kívánunk a gyászoló család tagjainak békességet, erőt és vígaszt. Most pedig a 264. énekünket énekeljük. Magasztaljuk a mi Úrunkat azért, hogy ő velünk akar lenni, közöttünk akar lenni, és hogy felismerhetjük az ő jelenlétét, az ő munkáját, sőt, be is akar vonni bennünket az ő munkájába. Lehetünk az ő munkatársai. 264. dicséretünket énekeljük tehát végig, az utolsó verszakát majd felállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa arcát reád az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.